Tanácsadó, 18 óra, Duna Televízió.
Lépések a gazdaság élénkítésért és az adócsökkentésért. További egyeztetésről állapodott meg Gyurcsány Ferenc és Fodor Gábor. Hirtelen rosszul lett, már nem tudták megmenteni. Meghalt az első magyar szívátültetett gyerek. Csalók használták ki a mentők adománygyűjtő akcióját, az OMS feljelentést tett. Több mint tolerancia, ez volt a motto, Budapesten adták át a szíriai televíziós fesztivál díjait. Jó napot kívánok! Az MSZP és az SZDSZ közösen dolgozná ki a következő két év kormányzati stratégiáját és a szükséges törvényjavaslatokat. Erről állapodott meg egymással a két párt elnöke délután. Gyurcsány Ferenc és Fodor Gábor egyetértett abban, hogy cselekvő, kezdeményező kormányra van szüksége az országnak.
Csak nem két órát tárgyalt egymással Gyurcsány Ferenc és Fodor Gábor, akit mások mellett Kóka János volt pártelnök is elkísért a találkozóra. A miniszterelnök azt mondta, két lépcsős tárgyalássorozat kezdődik a két párt között az adó- és járulékrendszer átalakításáról, a szociális rendszer módosításáról, a közélet tisztaságáról, valamint egy átfogó fejlesztéspolitika kialakításáról.
Ez a nyár legfontosabb feladata. Akkor a következő kérdés, hogy egyet tudunk-e érteni abban, hogy a konkrét törvényekben ez hogyan fog megjelenni. Ott már a legkisebb részlet is számít. Ez már augusztus vége, inkább szeptember eleje, hiszen ott már normaszövegnek kell lenni.
Az SZDSZ felelős ellenzéki pártként a cselekvési program megismerése után tudja kialakítani a viszonyát ehhez a programhoz. Utána tudjuk eldönteni, támogatni kívánjuk, vagy pedig nem tudjuk támogatni.
A tárgyalásokat a legmagasabb szinten folytatják, azaz továbbra is a két pártelnök egyeztet majd egymással.
Meghalt az első szívátültetett kisgyerek. A 9 éves kisfiú tavaly októberben esett át transzplantáción. A halál pontos okára csak néhány nap múlva speciális vizsgálatok elvégzése után derül fény.
Balázs tegnap még önfeledten és felhőtlenül élvezte a nyaralást a szervát ültetettek Balaton világosi táborában.
Jól.
Jól vagy?
Igen.
A 9 éves kisfiú ma reggel azonban rosszul lett. Több orvos egy órán át próbálta újraéleszteni, nem tudtak rajta segíteni.
Balázska rendszeresen szedte a gyógyszereit, rendben voltak a gyógyszer szintjei. Utolsó alkalommal néhány héttel ezelőtt teljesen rendben voltak a egyéb vizsgálatai, nem volt kilöködési reakciója.
Az orvosok még nem tudják, mi okozta az újszíves kisfiú halálát, de egy hirtelen jelentkező szívritmus zavart is elképzelhetőnek tartanak.
Romániában ketten meghaltak a kánikula miatt. Kolozsváron az elmúlt 24 órában 120-an kérték a mentők segítségét. 8-an a hőség okozta tünetekre panaszkodtak. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legtikkasztóbb melegben lehetőleg senki ne menjen az utcára, és fogyasszon mindenki 3 liter folyadékot naponta. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke elégedett a helyhatósági választásokat követően kialakult megyei politikai koalíciókkal, amelyeknek köszönhetően a magyarság számos fontos közigazgatási tisztséget szerzett meg. Markó Béla elmondta, hogy a romániai magyarok a legtöbb helyen a kormányzati partner liberálisokkal léptek szövetségre, de együttműködnek a demokratákkal és a szociáldemokratákkal is. Szerbia minden állampolgárának, így a kisebbségieknek is rendkívül fontos, hogy június végéig megkezdje működését az új szerb kormány, mondta a Híradónak Božidar Đelić, a szerb miniszterelnök helyettes szerint reális elvárás, hogy 2 héten belül megalakuljon az új kormány, és minden szerbiai kisebbségnek az az érdeke, hogy hosszú távon működőképes legyen. Božidar Đelić a Roma évtized program rendezvényére érkezett a magyar fővárosba, ahol Szűcs Erika esélyegyelősségért felelős minisztertől átvette a 9 közép- és kelet-európai ország részvételével indult program elnöki feladatait.
A vajdaságban a toleranciának nagy hagyománya van. Ezt ápolni szeretnénk a jövőben is. Kisebbségeink közül a szerbiai cigányok élnek a legmostohább körülmények között. Értük, az eddiginél jóval többet kell tennünk. Most, hogy átvettük a Roma Integráció évtizede program elnökségét Magyarországtól, megpróbálunk segíteni rajtuk és általuk a cigányságon szerte Európában.
A rasszista megnyilvánulások ellen tiltakoztak roma vezetők Szekszárdon, elsősorban a Magyar Gárda múlt szombati faddi menetelését ítélték el. Félelemkeltő, felháborító, roma ellenes provokációnak nevezték az akciót. Szerintük egy-egy település gondjainak rendezése a hatóság feladata, nem a Magyar Gárdáé. Mohácsi Viktória, Európa Parlamenti roma képviselő úgy vélekedett, az utóbbi hónapokban Magyarországon megnőtt a rasszista akciók száma. Ide sorolta közelmúltban Pátkán, Faddon, Nyíregyházán, Fényes Litkén és Galga Györkön történt eseményeket is, amelyek ügyében a felelősök megnevezését kéri. Segély és közmunka társadalmi egyeztetés kezdeményez az országos cigány önkormányzat MONOK és a hozzá csatlakozó önkormányzatok azon döntése miatt, hogy a segélyek kifizetését feltételekhez kötik. A roma érdekképviseleti szervezet elnöke Kolompár Orbán kijelentette, nem lehet a szegényeket, cigányokat, nagycsaládosokat és a munkából kiszorultakat büntetni és ellenük hangulatot kelteni csak azért, mert ők szegények. A roma civil szervezetek vezetői holnap találkoznak Budapesten. Parlagfűmentes ház, ezt a feliratot ragasztják fel aktivisták mától egy hétig azokra a házakra, ahol nem találnak parlagfűvet. Elsőként maga a környezetvédelmi miniszter járt a Óbuda utcáit, parlagfűmentes területeket keresve. Magyarországon a felmérések szerint minden negyedik ember allergiás. A parlagfű mintegy 5 millió hektárnyi területen fordul elő, ebből 700 ezer hektár erősen fertőzöttnek számít. Idén eddig 700 település csatlakozott a parlagfűmentes ház akcióhoz.
Egykori tiszta udvar, rendes ház mozgalom, ez főleg vidéken nagyon népszerű volt az emberek körében, ez presztist jelentett. Reméljük, hogy előbb-utóbb ugyanilyen presztist fog jelenteni az, hogyha egy parlagfűmentes település tábla is majd megszületik.
Már a mostani fűtési szezontól jelentős árkedvezményre számíthatnak a távfűtéses lakásban élők, jelentette be Szanyi Tibor. Az MSZP-s politikus közölte, olyan döntés várható, amelynek alapján minden távfűtéses lakásban élőnek minden hónapban alanyi jogon jelentős árkedvezmény nyújtanak 2010 őszéig. A szocialista képviselő a kedvezmény mértékét egyelőre nem mondta meg, csak annyit közölt, igazodik majd más európai országok gyakorlatához, illetve nem esik távol a távhő áfájának 15%-os csökkentésétől sem. A Fidesz azonnali lépéseket vár a kormánytól az energia és az élelmiszerárak növekedésére. Varga Mihály a párt elnökségi ülése után azt mondta, Európa más országaiban kompenzációval, adócsökkentéssel, visszatérítéssel próbálkoznak. A magyar kormány azonban egyik eszközzel sem élt ezek közül. A Fidesz elnöke szerint a kormány a benzin jövedéki adóját is csökkenthetné, ha akarná.
Magyarországon a jövedéki adó a benzin esetében 1000 literre 412 euró, az unió elvárása pedig ebben a pillanatban 359 euró, és az 2010-ben is csak 359 euró lesz. Tehát van mozgástere a kormánynak.
Miközben Szlovákiában az eddigi 4,25%-os szinten hagyta az irányadó kamatot a központi bank, már gőzerővel készülnek a szlovák eurós és eurocentes érmék. A körmöcbányai pénzverdében 500 millió fémpénzt vernek. A szlovák polgárok az áttéréskor 500 koronának megfelelő úgynevezett Eurostart csomagot kapnak majd. Idehaza kivonja a forgalomból a 200 forintos bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank. 2009 végéig lehet majd vele fizetni. A papírpénzt fém 200 forintos helyettesíti majd. Az MNB szerint a cserével több milliárd forintot spórol az állam.
Egy és két forintosokat számol egy bank automatája. Aki tehette, beváltotta őket, március 1-től nem lehet fizetni velük. Sokba került a gyártásuk, és fizetésnél is gondot jelentettek. Azzal, hogy nem gyártják őket, 4 milliárd forintot spórol az állam.
Ezen a pénzen pedig látszik, hogy már mennyire el van használódva.
A 200-asnak is sokba kerül az újragyártása. Az MNB ezért ezt is kivonja a forgalomból.
Bevonástól számított harmadik évben már ennek jelentős fél-egy milliárd forintos megtakarítási vonzata van.
Fémpénz helyettesíti majd. A jegybank szerint az tartósabb, praktikusabb és biztonságosabb lesz.
A lakosság bő kétharmada semleges pozitív álláspontot vett föl, azaz tudja támogatni ezt a döntést, ezt mutatták a kutatások.
Fém 200-as volt már forgalomban, de az ezüst tartalma miatt az emberek nem vásároltak vele, hanem eltették. Ma már ezzel sem lehet fizetni. Az új 200 forintos külsejéről az MNB honlapján a lakosság is szavazhat majd.
Mindössze egyetlen forintért vett templomot a gadácsi önkormányzat. Hogy mit vállal cserébe a jelképes vételárért, hamarosan kiderül, előtte néhány hír előzetesen. Tilos, ha piros színkódokkal segítenék a vásárlókat Európában, az egészséges élelmiszert zöld címmel jelölnék. Hungarikum 175 éves a Hortobágyi 9-lyukú híd, a híres kőszerkezetet idén ősszel alaposan felújítanák. Hamisnak hitték a Máté Szalkai mentősök az Országos Mentőszolgálat adománygyűjtő levelét, pedig nem az. 50 ezer címre küldtek ilyen levelet, amihez mellékeltek egy csekket is. Ezen fizethető be a támogatás. A mentősök levelét azonban ismeretlenek lemásolták, és házról házra járva több helyen is pénzt csaltak ki a gyanútlan emberektől. Az Országos Mentőszolgálat a rendőrséghez fordult.
Mivel mindenféle alap nélkül zajlik ilyen tevékenység, tudomásunk szerint néhány napja Magyarországon, ezért feljelentést tettünk a rendőrségen.
Válaszd a hazait címmel indít fogyasztóvédelmi kampányt az MDF. A párt parlamenti frakcióvezetője Herényi Károly arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar termékek jobb minőségűek és egészségesebbek, mint külföldi megfelelőik. Mi több, a magyar élelmiszerek fogyasztásával a hazai őstermelőket támogatják a vásárlók.
Az itthon termelt élelmiszerek, azok nem utaznak több száz vagy több ezer kilométert, garantáltan egészségesebbek, hiszen nem kell tartósítószerekkel és hát egyéb eljárásokkal az út nehézségeitől megvédeni őket.
Színesítenék az élelmiszerek jelölését a fogyasztóvédők egész Európában. A piros a káros, a sárga semleges, a zöld szín pedig az egészséges élelmiszer jelzése lenne. Az általunk megkérdezett vevők örülnének a színkódnak. A rendszert azonban csak akkor vezetik be, ha azt minden tagország elfogadta.
Átlagos vásárlók egy átlagos közértben nem nézik meg, mit tartalmaz az áru, egyszerűen a kosárba teszik. Ha megnézik, ezt látják, ha pedig a szemük is jó, el tudják olvasni, de megérteni biztos nem.
Igenis egy egyértelmű jelölésre van ahhoz szükség, hogy a boltok polcira kerülő termékekkel kapcsolatban minden fogyasztó tisztáláson.
Nem csak a hazai, hanem Európa összes fogyasztóvédelmi hatósága ezen dolgozik. Könnyen érthető, egyértelmű jelölést szeretnének.
Négy olyan összetevő van, amelyet a javaslat szerint egyértelmű színek jelölnének. Ezek a kalória, a rost, a cukor és a zsír. A piros jelölés volna értelemszerűen az, ami negatív utalást tartalmaz, a sárga semleges, a zöld pedig azt jelenteni, hogy pozitív a fogyasztó egészségére.
Szerintem ez egy jó ötlet, már ugye vannak, akik hát most gyengébb látók esetleg. Vagy...
Ennek a boltnak az üzletvezetője szerint, ha bevezetnék a színkódot, többen meggondolnák, hogy mit vesznek le a polcokról.
Biztos akkor talán még azt gondolom, hogy jobban is odafigyelnék arra, hogy hú, hát itt van ez a másik fajta, és ez azért egészségesebb, akkor inkább ezt választom.
Ne rossz, mert az embernél nincs szemüveg, akkor csak ránézés, látja, hogy jó, vagy nem.
Az élelmiszerek jelölése egyelőre csak terv, de az biztató, hogy már elkezdődtek a kormány közé egyeztetések.
Célpontban a felnőttek. A nyári szünet ideje alatt az idősebb korosztályok körében népszerűsítették az oktatást a Minden Tanulás című műsor szerkesztői. A felnőttképzési magazint, amelyet a Duna Televízió is vetít, tudományos előadásokkal és sikeres emberekkel próbál kedvet csinálni a továbbtanuláshoz. A Nemzeti Felnőttképzési Intézet célja az, hogy a lakosság körében életformává váljon az egész életen át tartó tanulás.
A boldoguláshoz tanulás nélkül nem vezet komoly, megbízható út. Ezért őnekik, hogy kedvet csináljunk, hogy felnőtt korukban öröm legyen a tanulás, még akkor is, ha nehéz, ehhez a média segítsége feltétlenül szükséges, hiszen az jut el ma közvetlenül naponta az otthonokba.
Templomot egyetlen forintért, ekkora összegért kelt el a gadácsi evangélikus templom, ám az egyház nem tudta volna finanszírozni a felújítását, a 108 éves épületet az önkormányzat vette meg.
Már az egyik párkánya is leszakadt a gadácsi templomnak, 5 esztendeje üresen áll. A helybéli idős evangélikusok kénytelenek másik településre menni istentiszteletre, márha képesek rá.
Feleségem, már nem tudunk sehova sem menni, kerekes székkel.
A gadácsi templom lassan összeomlott volna, mutatja a polgármester. lépniük kellett, méghozzá mielőbb.
Azért gondoltuk, hogy megvesszük a templomot, mivel úgy gondolom, hogy a falunak a része, és annyivel tartozunk a falunak, meg az egyháznak, hogy rendbe tegyük.
Az önkormányzat pályázati pénzből újítatná fel az épületet. A falubeliek mellett az egyház is bízik benne, hogy sikerrel járnak.
Ha sikerülne felújítani, talán lenne még arra lehetőség, és természetesen ebben mi is teljes mértékig partnerek vagyunk, hogy Isten tiszteleteket tartsunk.
A falu abban bízik, hogy a templomban jövő nyáron már újra megszólalhat az Isten tiszteletre hívó harang.
A magyar puszta, sőt egész Magyarország egyik jelképe, 1999 óta pedig a világörökség része. 175 évvel ezelőtt készült el a híres hortobágyi 9 lyukú híd, több mint 167 méter hosszú, ezzel az ország leghosszabb kőhídja.
Engedély nélkül kezdte építeni Debrecen városa 1827-ben Povolnyi Ferenc tervei alapján, és 6 év alatt 80 ezer pengős költséggel készült el a hortobágyi híd. A munkát számtalan nehézség hátráltatta, ezért tartott sokáig az építkezés. Egyszer még a köveket szállító hajó is elsüllyedt. Az ország leghosszabb kőhídjához több anekdóta is kötődik.
Az egyik szerint ugye azért ilyen állékony, mert a szürke marha tejével oltották azt a meszet, ami a habarcsot adta ehhez a hídhoz. A másik egy kicsit csiklandósabb, főleg a debreceniek részére, mert azt mondja a másik anekdóta, hogy Debrecen környéki homoki szőlőkből készült savanyú borral oltották azt a meszet, az húzta ennyire össze.
A A 9 lyukú híd az egész puszta jelképévé vált, korábban állatok tízezreit hajtották át rajta. A feljárókat is azért építették szélesedőre, hogy a jószágokat könnyebb legyen felterelni a hídra. A hidat utoljára még a 80-as években újították fel, a tervek szerint idén ősszel újra elkezdődik egy alapos rekonstrukció.
Több mint tolerancia, ennek a mottónak a jegyében tartják adásunk idején is, annak a nemzetközi televíziós találkozónak a díjkiosztóját, amelyet a Duna Televízió szervezett annak idején Szíriában. 6 ország közszolgálati televízióinak stábjai tavaly ősszel töltöttek el egy hetet a közel-keleti országban, hogy a saját szempontjaik, látásmódjuk alapján mutassák be Szíriát a nézőknek.
Földrajzi értelemben is a Duna adott otthont televíziónk nagyszabású díjátadó programjának, amely nem nélkülözte sem a nemzetközi ízeket, sem a magyar hangot. 2007 őszén a Duna Televízió ötletét felkarolva a szír állam támogatásával az azerbajdzsáni, a román, a szír, a szlovén, a vajdasági, valamint csatornánk munkatársai készítettek filmet Szíriáról. Arról az országról, ahol a kultúrák egymásba fonódó, egymásra rakódó rétegei, romjai, javarészt feltáratlan városai azt az érzést keltik az utazóban, hogy megtalálta az emberiség bölcsőjét. A forgatócsoportok többsége először járt a messzi Szírföldön.
Csodálatos volt forgatni Szíriában. A kihívás az, hogyan tudjuk átadni a nézőnek a képsorok segítségével azokat az érzéseket, amelyek minket ebben az országban értek.
Mi hozzá vagyunk szokva a mássághoz, a másság elismeréséhez és méltányolásához, úgyhogy egy csodálatos világ tárult elénk, amely merőben más, mint a miénk, de mivel Vajdaságban is 26 nemzet és nemzetiség él békésen együtt, így nekünk is ez egy nagyon szép élmény volt.
A Szíriáról szóló versenyfilmek nem ismeretlenek nézőink előtt sem. Az április 17-én rendezett tematikus napon ugyanis mindegyiket bemutatta a Duna Televízió.
Vissza az időben, nosztalgia szerelvény járt ma a fogaskerekűn. A jegyárusok és a járművezetők korhű jelmezekben kísérték az utasokat. Budapesten a Széchenyi hegyen 134 évvel ezelőtt indult első útjára az Európában harmadikként számon tartott vasút. Ezeket az időket idézték a két óránként külön vágányról induló 68 férőhelyes nosztalgia járatok. Az érdeklődők két BKV jegy ellenében utazhattak a külön kocsikkal. És most sport, Grosics Gyulát ismét kórházban ápolják. Hogy van a legendás aranycsapat egykori kapusa?
Grosics Gyulának sajnos kiukadt a tüdeje, ám a Kútvölgyi Kórházból kapott tájékoztatás szerint a hétvégén valószínűleg hazaengedik. Holnap, azaz szerdán a német-török, csütörtökön pedig a spanyol-orosz elődöntővel folytatódik az Európa-bajnokság programja. Bobák Róbert jelentkezik Bécsből.
Szerencsés, aki jegyhez juthat Bécsben. Na nem az Európa-bajnokság csütörtöki elődöntőjére, illetve a vasárnapi fináléra szóló tikettek tartják lázban az osztrákokat, ezek utcai újrahasznosítását még a helyi rendőrség is a fekete kereskedelem jelentős megmozdulásának tekinti. Sokkal nagyobb a tolongás a Madonna koncertbelépőkért, az amerikai popdíva szeptemberi bécsi fellépésére első körben 1 millió jegyigénylés érkezett. Abszolút mélyponton az EB hangulat, tünnap van és megérkezett a zivatar is, így üresen tátong a szurkolói zóna. Az EB szervezői most már arra készítenek, hogy szerdán Bázelban a német-török, egy nappal később pedig a bécsi orosz-spanyol elődöntő újra lázba hozza a foci szerelmeseit. A torna sikerének záloga a négy golvágó, osztrák értelmezésben toreador játékában keresendő Balak Arshavin, David Villa és Semih egy-egy villanása még megmentheti az EB-t.
2-1-re győzött a Budapest Honvéd még vasárnap a kazak Zsetiszó ellen a labdarúgó Intertotó kupa első körében. Így Pölöskei Gábor vezetőedző és Rabocki Balázs az együttes új kapusa is sikeresen debütált. A kispestiek ma érkeztek haza.
Kissé elgyötörten léptek ki a repülőtér ajtaján a Honvéd játékosai, de ez az oda-vissza 18 órás utazás miatt teljesen érthető. A legfontosabb az, hogy a kispestiek tartalékos csapattal is előnyt szereztek a szombati visszavágóra.
A mérkőzés összképét tekintve jobb csapat a Kispest. A végén elég komoly helyzeteket hagytunk ki, úgyhogy ez a győzelem megnyugtatóbb is lehetett volna. Az, hogy személy szerint nekem tényleg szerencsére jól sikerült a bemutatkozásom, úgy gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. Azért jöttem a csapathoz, hogy próbáljak segíteni is a rutinommal és az alázatommal a klubot eredményre vezetni.
Nagyon rossz pályán játszottunk, nagyon-nagyon meleg volt, és hát így elsőre egy négyet, és utána azt mondom, hogy az eredmény az elfogadható.
Eldőlt, hogy a román Monika Niculescu lesz Szávai Ágnes ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A magyar tengernél, pontosabban Balatonfüreden indítottak el egy nemzetközi szempontból is példaértékű sportprogramot mozgáskorlátozottak számára.
A program célja az, hogy a mozgássérültek integrált formában olyan sportágakat próbálhassanak ki, amelyekre nem mindenhol adódik lehetőségük.
Az is a cél, hogy ezek az eszközök, mivel nagyon drágák, egy ilyen program keretében tudjuk azt biztosítani, hogy ezeket kipróbálják, használják, és akinek esetleg megtetszik, az esetleg el tud gondolkodni azon, hogy ez tényleg egy olyan eszköz, egy olyan mozgásforma, ami az ő számára rendszeresebben jó lenne, ha elérhető lenne, és akkor mondjuk rátervez arra, hogy egy ilyen eszköz beszerezze magának. Illetve hát ugye az a cél, hogy ne legyen egysíkú egy ilyen egyhetes időtöltés, hanem ezért vettünk bele vízisporteszközöket, szárazföldi eszközöket. Aki rászánja magát, hogy eljön és kipróbálja ezeket, szerintem biztos, hogy nagy élményben lesz része.
Fél tízkor kezdődik Közbeszéd című műsorunk témáink. Esetenként csúsznak a Nyilas Misi program támogatásának kifizetései, ezt állítja az egyik Németországban élő adományozó. A barcasági Csángó kálváriáját örökíti meg egy a közelmúltban megjelent dokumentumkötet, amelyről a szerző beszél a stúdióban, és amint beszámoltunk róla, átadták a Szíriában tartott televíziós fesztivál díjait. A részletekről a Seregszemlét szervező Duna Televízió elnökét, Cselényi Lászlót kérdezzük. És mielőtt elköszönnénk, a híradó főbb hírei még egyszer röviden. Lépések a gazdaság élénkítésért és az adócsökkentésért további egyeztetésről állapodott meg Gyurcsány Ferenc és Fodor Gábor. Hirtelen rosszul lett, már nem tudták megmenteni, meghalt az első magyar szívát ültetett gyermek. Csalók használták ki a mentők adománygyűjtő akcióját, az OMS feljelentést tett. Több mint tolerancia, ez volt a motto, Budapesten adták át a szíriai televíziós fesztivál díjait. A híradó végén köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!
Van, amire mindig számíthatunk. Válassza a négyféle állampapír közül az önnek legmegfelelőbbet. Magyar Államkötvény. Kiszámítható gyarapodás hosszú távra.
estét kívánok, köszöntöm Önöket a hagyomány szerint Szent Iván napján, vagyis a mai napon, amilyen az időjárás, olyan lesz majd 40 napig is. A rövid távú előrejelzések szerint mindenképpen folytatódik a kánikulai, igazi nyári időjárás itt a Kárpát-medencében. Közép-Európa időjárását jelenleg egy markáns anticiklon határozza meg. A mediterrán térségbe déli irányból afrikai eredetű forró légtömegek érkeztek. A kontinens északi részén, a skandináv térségben ciklonokhoz kifejezetten csapadékos időjárást, míg a brit szigeteket nyugati irányból egy másik ciklon ért el, így ott ősziesre fordult az időjárás. Az északon található ciklonoknak az egyik hidegfrontja benyúlik egészen Németországig, így az előttünk álló 24 órában Németország térségében is némileg visszaesik a hőmérséklet, és csapadékosra fordul az időjárás. Itthon a Kárpát-medencében az éjszaka során csak elvétve találkozhatunk felhőzettel, csapadék egyáltalán nem várható, rendkívül enyhe értékeket mérhetünk, a felvidéken 18 fok körül alakul a hőmérséklet, míg a déli megyékben 21-22 fokig süllyed, tehát ezek az értékek igazi felfrissülésre már nem adnak lehetőséget. Holnap délelőtt ismét sok napsütésben bízhatunk, gyorsan emelkedik a hőmérséklet, a csapadék esélye minimális lesz. Délelőtt mérhetünk már akár 25-26 fokot is, elsősorban a felvidéken és a Kárpátalján. Ennél jóval melegebb majd a délvidéken lesz, ott 28-29 fok körül alakul a délelőtti hőmérséklet. Délutánra tovább emelkednek ezek az értékek, mérhetünk akár 33-34 fokot is. Felhőzettel elvétve számolhatunk, csapadék futó zápor zivatar formájában legfeljebb a Kisalföldön fordulhat elő, ott záporok, zivatarok környezetében heves széllökések is lehetnek. Ha előre tekintünk a folytatásra, akkor láthatjuk, hogy tovább melegszik az idő, gyakorlatilag csapadék alig várható, csütörtökön 29-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet, és megmaradnak az enyhe éjszakák. Pénteken ugyan előfordulhat szorványosan csapadék, de akár 33 fok is lehet, ennek köszönhetően trópusi jelleget ölt, majd időjáráson kifejezetten füllett időben lehet részünk, a hajnali hőmérséklet pedig 15-20 fok körül alakul. Szombaton szinte megismétlődik a pénteki napidőjárás, ekkor 28-33 fok körül tetőzik a hőmérséklet, hajnalban pedig 20 fok körül alakul. Az előttünk álló 24 órában markáns fronthatással nem kell számolnunk, ugyanakkor a folyamatos melegedés hatására olyan, mintha egy meleg front éreztetné minden kellemetlen következményét, ez levertséggel, fejfájással járhat. 11 és 15 óra között kifejezetten erős az UV-sugárzás, gyakorlatilag az éves maximumában ez az érték, a 10-es skálán 8 feletti értékeket mérhetünk. Mindenképpen gondoskodjunk a megfelelő folyadék pótlásról, az egészséges szervezet napi szükséglete ilyenkor 2,5-3 liter, de akár ennél többre is szükség lehet ebben a kánikulában. Végezetül nézzük meg közösen a Kárpát-medencei előrejelzési adatokat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!